Jó napot kívánok! Múlt órán kezdtünk beszélni a különböző szabadságokról, és akkor főleg a vallásszabadságról beszéltünk. Ennek folytatásaként beszélünk egy kicsit a szólásszabadságról. Ugye a szólásszabadság elvileg azt jelenti, hogy bármit lehet mondani. De természetesen nem így van, nem lehet bármit mondani. Minden jogrendszernek vannak bizonyos korlátok, hogy mit lehet és mit nem lehet. Mivel ugye nem akarunk elérni, hogy a szólásszabadság által az élet egy nagy káosz legyen, szenvedés, hanem az a szép a szólásszabadságban, hogy pozitív nem jelenti az, hogy egyetértek azzal, ami elhangzik. Mindenképpen az által mindenki elmondja a véleményt, ez az, azt szerinti az szebb és hatékonyabb az egész élet, de ha azt fogunk engedni, hogy bármit hangzana el, akkor az egy katasztrófa lesz. Nézzük meg egy kicsit, milyen korlátokat találunk a Bibliában, arra nézve, hogy mit nem szabad mondani. Ugye első állomás, ez mindig ugye a 10 parancsolat, az a kezdetnek mindennek, és abban a második, vagy a harmadik versben, 2 Mózes 20:7-ben az van az az előírás, Lotti szá egy sem, ha sem lassad, ahogy aminek az a lényeg alassa, hogy nem szabad kimondani Isten nevét, hiába való. Hiába való azt jelenti, hogy az elsőleges jelentése a szónak, hiába való azt jelenti, hogy fölöslegesen. Az ember kimondja Isten nevét fölöslegesen, akármilyen kontextusban, és még inkább egy fölösleges eskü. Ugye az is van, arra is van utalás. Mit jelent egy fölösleges eskü? Most nem beszélünk még egy hamis eskü. Egy fölösleges eskü Isten nevében azt jelenti, hogy valaki azt mondja, hogy az asztal. Azt jelenti, hogy ez fölösleges eskü volt. Szerintem semmit nem ért el ezzel, és Isten nevet hiába mondta ki. Ez az egyik dolog, amit nem lehet. De ugyanakár tartalmaz azt is, ugye van egy fölösleges eskü, és van a hamis eskü. A hamis eskü, amikor az ember esküzik egy székre, vagy az asztal, vagy asztalra, vagy szék. Illetve bármi más, hogy nem úgy történt, hanem úgy történt, tartozok pénzt, nem tartozok, ő nekem, ő neki, és írvi. Erről van szó más helyen is a Bibliában, 3 Mózes 5:4, az van írva, hogy az ember kiejt a szájában, és esküzik, akkor azt végre is kell hajtani, azt mindig tartani kell, illetve 19:12-ben egyetem az van írva, hogy nem szabad hamisan esküzni az én nevemben. Ez a hamis eskü. Hamis eskős, aztán van egy külön előírás, ami arról szól, hogy nem szabad hamisan tanúskodni. Az másik, megint egy külön dolog, azt megint ugye a szóláshoz tartozik, az ember mond, de nem szabad olyasmit mondani, ami nem igaz. Ez pedig a 5 Mózes 19:16-20-ig. Ott van az az előírás, hogy mi van akkor az ember hamisan tanúskodik, akkor mi a büntetése? Nagyon érdekes ez a büntetés. A büntetés az, hogy őnek jár az, amit akazod volna a másiknak. Mondjuk, hogy én hamisan tanúskodik, hogy ő tartozik valakinek 1000 forintot, akkor én meg leszek büntetve 1000 forinttal. Ha én tanúskodom arra, hogy mit tudom, jár neki valami testi büntetés, akkor nekem jár az. Mindent, amit terveztem, bármilyen kárt, amit terveztem okozni a másiknak, az jár nekem. Mi azt jelenti, hogy mi a büntetése a hamis tanúskodásnak, az teljesen változó. Lehet nagyon kicsi, ha eleve a tanúskodás egy kis dologról van szó, és lehet nagyon súlyos, még akár halálbüntetés is jár. Szerintem, ha én ezt akasztam volna neki, akkor ez jár a tanulnak. De itt ez érdekes dolog, hogy a Biblia azt mondja, azt kell a tanulnak adni, amit ő tervezett okozni a másiknak. Most mit jelent tervezett, de még nem okozta? Azt hiszem, ez tervezett, hogy mi van akkor, a bíróság már végrehajtotta a büntetést, akkor mégse jár neki ez a büntetés. Ez egy nagyon érdekes dolog. Nachmanides például ezt úgy látja, hogy ha a végre lett hajtva, akkor inkább ne lépjük, mert ez már ilyen misztikus. Ha az Isten megengedte, megtörténjen, akkor valószínűleg járt is neki. Hiába mi nem értünk, hogy miért járt ez neki, de akkor hagyjuk, akkor nem lépünk. Ez egy érdekes gondolat. És aztán van egy külön előírás, hogy nem szabad hazudni. Ez megint egy másik. Azt mondja, nem csak tanúskodás, hanem bárhol nem szabad hazudni. De az igazság az, hogy ez két részre oszlik. Az eredeti, vagy a bibliai tilalom arról van szó, amikor olyan az eset, hogy azért mondom olyasmit, mert ezáltal olyasmihez juttak, amit nem tudtam volna. Szerintem valamilyen hasznom van abból, pénz haszon, vagy más, és ezért hazudok. Az az első, hogy valaki csak mesél, ó, tegnap voltam ott, és láttam, és egy egész fantáziát mond. Semmi, csak azért, mert van egy ilyen nagyon félőzett fantáziája. Ez nem az, mert semmi értelme nem volt ennek a hazudásnak. De erre mégis az van írva, hogy rabinikus tilalom az, hogy nem szabad egyáltalán hazudni. Azt mondja, azt kérdez, mondod, tegnap ettél narancsot? Akkor mindegy, hogy mit mondok, hanem tényleg. Ha ettem, akkor igen, ha nem, akkor nem. Hiába teljesen mindegy. A kérdésnek nem volt értelme, és a válasznak semmi hatása nincs, de akkor se szabad hazudni. Érdekes, hogy a zsidóság azt mondja, Allah azt mondja, hogy az igazat mondani, most nem tanúskodás, hanem csak a mindennapi beszédben, az nem egy olyan dolog, ami körbe van vésve. Ami azt jelenti, az nem a végső cél. Ugye most még egyszer, külön kell bontani a kétfajta hazudást. Van az, amikor valamihez jutak. Azért én azt mondom, hogy ezt is ezt tettem, ezért kaplak én tőled, ami is ami. Ez nem szabad, mert nem jár nekem ez, csak azért, mert hazudtam, ezért tudtam ezt megkapni. A másik esetben, hogy a tegnapi narancs evésről, vagy mondom az igazat, vagy nem. Ami teljesen minden, csak nem szabad hazudni. Erre az van írva, hogy ha olyanak a körülmények, hogy jó, ha az ember nem mondja az igazat, akkor nem mondja az igazat. Például valaki kérdez tőlem, mond az illető ezt is ezt mondta rólam, és ez igazat, valami rosszat mondat róla, valamit pletkázat róla. Ha azt mondom neki igen, akkor milyenek a következménye? Ó, hát én egy igaz ember vagyok, és én, ami az én számból jön ki, az csak igazság. És mi a következménye? Világháború két ember között. Nem ez a cél az igazságnak. Az igazságnak az a célja, hogy béke és jó és szép legyen minden. Ezért az igazság itt ez mindig a körülményekhez képes kell igazat mondani, ami azt mondja, valamikor nem kell. Mondod ő valamit? Nem is tudok róla. Pedig igen, mert az igazság ez nem az olyan dolog, amit bármilyen áram kell ezt mondani. Ez nagyon érdekes dolog, és nagyon vigyázni kell, mert innentől kezdve mondhatja az ember, ó, az igazság az csak egy olyan relatív dolog, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy az embernek fel kell áldoznia az ő mondjuk úgy, feláldozza a becsületességét. Azért, hogy ebből ne legyen világháború, két ember, fér és feleség, két barát, vagy akármi hasonló. Érdekes dolog, akkor most, hogy tudunk, hogy van egy tilalom, hogy nem szabad hamisan esküdni. Van egy másik tilalom, hogy nem szabad hamisan tanúskodni. Akkor itt mi az érdekes dolog? Az érdekes dolog az, hogy ugye ismerünk azt a rendszert bíróságon, hogy mielőtt az ember tanúskodik, akkor mit tudom, mi eskü, hogy amit én el fogom mondani, ez csak igazság. Miért? Mert ez megerősíti, az az ugyanúha, az akkor nem fog mondani, nem fog hamisan tanúskodni. De valójában mind a kettő az ugyanolyan rangú tilalom. Hamisan tanúskodni és hamisan esküdni, ez ugyanolyan tilalom. Akkor ha azt mondjuk, hogy ez az ember képes, nem biztos, hogy fogja az igazat mondani. Azt jelenti, hogy gyanúsítunk azzal, hogy ő képes hamisan tanúskodni. Akkor mivel erősebb az eskü a tanúskodásnak? És ezért eredetileg a halakhában tényleg nincs is olyan dolog a tanúskodás kapcsán, hogy még mellette még egy eskü, mert mivel ez nem erősebb. Az az ember, aki képes fütyülni erre, az arra is. De az van írva, a későbbi döntvényhozók azt írják, hogy valahogy ma az emberek komolyabban vesznek a hamis esküt, a hamis tanúskodásnál, akkor már van értelme a dolognak. Ez nem, nincs így benne a halakhában, így legalább meg lehet érteni. Az értelme, az ember azt hiszi, húha, mivel azt mondta, hogy esküzöm, akkor ez az már komolyabb dolog. Egyébként sok száz éve, hogy a zsidóságban minden áron, hát ez is valahogy kapcsolódik a szólásszabadsághoz, ugye, hogy a zsidóságban az a szakás, hogy minden áron elkerülünk az esküt, pont. Nem csak a hamis esküt, amit természetesen el kell kerülni, hanem bármilyen esküt. Mert eskü ez olyan komoly dolog, hogy minden áron elkerülünk azt, még akkor is, ha teljes igazság mellett esküdne az ember, hanem ez a túl komoly dolog, és egyáltalán nem kerül napirenden a zsidó bíróság. Ez is valahogy a szóláshoz tartozik, hogy vannak olyan dolgok, hogy minden áron elkerülünk. Más dolgok, ami ide tartoznak, szintén a Bibliában. 3 Mózes 19:14, hogy nem szabad a süket embert megátkozni. És miért van a hangsúly a süket emberre? Hogy hiába nem hallja, akkor se szabad. Mert nem csak azért nem szabad, mert a másik ember mérges lesz rám, hanem valójában ez nem illik a másik embert megátkozni. Illetve aztán külön van írva a 2 Mózes 22:27, hogy nem szabad a bírákat átkozni, illetve a fejedelemet, a királyt megátkozni, de a tanulmányozás azt mondja, hogy valójában ez mindenkire vonatkozik. Hanem ezek ki vannak emelve, vagy azért, mert könnyebben veheti az embert veheti magát rá arra, hogy süket embert átkozni, mert nem hallja, illetve ez az ember, aki hatalmon van, akkor most ezért. De ez nem jelenti azt, hogy csak ezeket tilos megátkozni, hanem mindenkit tilos megátkozni. Szóval ez az átkozás az nem egy helyes dolog. De erre az átkozásra nincs írva, hogy valami különlegesebb tilalom, büntetés. Két dologra van büntetés. Az egyik az, amikor az ember átkozza Istent, Isten nevével. Azt jelenti, hogy nem elég az, hogy azt mondja, hogy legyen átkozva, hanem egyébként minden átkozva. Olyan az, legyen Isten nevében legyen átkozva. Ki kell mondani valaminek Isten nevét. Ez van írva 3 Mózes 24:15. Aki megátkozza az Istent, akkor megérdemli a büntetést, és már ott a tizedik mondatban írva van, hogy volt egy zsidó, aki megátkozta Istent, ezért letartasztották, és vártak, hogy az Isten mondja meg, hogy mi a büntetés, ami jár neki, és ekkor van írva, hogy aki megátkozta Istent, akkor jár neki halálbüntetés. És meg is kapta ezt a büntetést. Emlékszem, egyszer egyik professzorról volt egy beszélgetésem, és én azt mondtam, amit mindig is szoktam mondani, hogy valójában a Bibliában nagyon sokszor szerepel a halál, mint büntetés. Halálbüntetés. Erre, arra, arra, és ez egy más dolog. De valójában, hogy a Talmud elmagyarázza nekünk, ez majdnem egy lehetetlen dolog, hogy beszéltünk erről, mert figyelmeztetés, képtanú jelenlétében, stb. És ezért valójában a büntetés csak egy mutatja, hogy milyen súlyos a bűn, de nem valójában nem azért van a büntetés, hogy emiatt tartaszkodjon az ember tőle, hanem a büntetés jelzi az embernek, tudod, hogy milyen fontos dologra van szó. Mondom neki is, tényleg, ha nézzünk a Bibliában, akkor sehol nem találunk azt, hogy valaki halálra lett ítélve valami előírás miatt. Azt mondja nekem a professzor, elnézést, rabbi úr, tehát ott van Mózes, 3 Mózes 24, 9, az a zsidó megátkozta Isten, és azért halálra lett ítélve. Mondom, ahányszor, vagy pontosan, hogy 2-szer van írva a Bibliában, olyan Mózes 5 könyvében, hogy valaki halálra lett ítélve, de mind a 2 olyannak számít, mondja a Talmud, ami soron kívüli. Miért? Ahogy mondtam, hogy kell legyen a figyelmeztetés. Ha a figyelmeztetés benne van az is, el kell mondani neki, figyel, 1. tilos, azt, amire készülsz most. 2. jár neked olyan komoly az a tilalom, amit halálra leszel ítélve. Ha az ember azt mondja, igen, akkor azt jelenti, hogy teljes tudatban volt és megtette. De ha azt olvasunk, hogy utána letartottak, mert nem tudtak, milyen büntetés jár neki, azt jelenti, hogy a figyelmeztetés nem volt. Maximum az volt, hogy nem szabad, de nem tudtak mondani neki, hogy milyen súlyos a dolog. És ez is része a figyelmeztetésnek. Miért? Mert ha ő tudna, hogy ez olyan súlyos dolog, talán nem tenne meg, és csak a tudatos bűnnek jár, szándékos bűnnek jár ez a büntetés. Ezért ez hiába oda van írva, halálra lett ítélve, de ez soron kívül, ez nem jár neki. És ez a Bibliában sehol nem találunk olyan valakit halálra lett ítélve, mert ez az előírás. Hanem mindig az az Isten külön szólt, ez is ez jár, mert. Szintén valójában a Bibliában nem találunk a halál büntetésre, hogy végret hajtva jogilag. Ez az egyik eset annak, hogy egy szólásért járna halad büntetés, és a másik az, hogy valaki megátkozza a szüleit. Ez 2 Mózes 21:17, és még van a Bibliában, hogy halálra legyen ítélve, megérdemli. Azt jelenti, olyan szigorú és olyan komoly dolog a szülőknek a tisztelete, hogy természetesen senkit nem szabad megátkozni, de a szülők ki vannak emelve, és nem szabad őket megátkozni. Ez a 2 eset, amikor azt látunk, hogy az ember mond valamit, és erre járna halálbüntetés. Más dolgok tilosak, de halálbüntetés nem jár. Egyébként a Talmud azzal is foglalkozik, hogy egyáltalán lehet-e büntetni valakit azért, mert mondott valamit, mert az az alapelv, hogy csak egy cselekedetért járhat bármilyen büntetés. Ugyanúgy tisztában vagyunk azzal, hogy egy gondolatért nem jár, egy gondolatot nem lehet megbüntetni, még akkor is olyan gondolat, ami tilos, egy bűnös gondolat, de megbüntetni nem lehet csak egy cselekedet. És akkor a Talmud foglalkozik azzal, hogy ugye az ember beszél is, akkor az számít egy cselekedet, vagy nem, és egy ilyen gyenge cselekedetnek számít, azt mint egy ilyen határeset. De tilalmak vannak. Most a érdekes dolog, hogy mindenféle dolgokat, amit láttunk itt, ami tilosak, ebből a sok tilalomból lehet következtetni arra, hogy egyébként minden más szabad mondani, ugye? A Biblia azt mondja, hogy ez nem is, az nem is, az nem, ami azt jelenti, minden más, ami nem ezekben a különleges kategóriákban esik, az tényleg nem szabad. Az szabad is. Ezért fontos felsorolni, melyek azok a dolgok, amit nem szabad, mert abban indulunk ki, hogy minden más, ami nem szabad, az természetesen szabad. Egyébként ezt többször is lehet látni a Bibliában. A Biblia soha nem sorol fel, melyek azok a jogok, ami jár az embernek. Inkább melyek azok a kötelezettségek, amivel tartozik. És ami nem tartozik, az jár neki, az az övé. De sehol nincs. A Biblia nem két oldalú, hogy az Isten mit biztosít az embernek, és az embernek mit kell szállítani az Istennek. De mivel van különböző szólás, szabadsági korlátok, ebből le tudunk, hogy minden más, az természetesen szabad, és ez biztosítva van a számára. És a korlátok, ezek azok, ami biztosítanak, hogy tényleg a szólás szabadság, és a szólás egy pozitív dolog legyen, és nem egy romboló negatív eszköz a gonosz kezében. A legnagyobb korlát a szóláson az a lashon hara, ami szó szerinti rossz nyelv, pletyka, rosszat mondani másokról. Ez egy nagyon komoly korlát. Ugye, mert általában azt mondjuk, hogy ezt a szólást meg van engedve, hogy másik emberről mondjak rosszat, ha nem, mit tudom én, személyeskedem, és nem, mit tudom, mi a megfogalmazása. Hálásában azt mondja, hogy másik emberről rosszat mondani nem. Jó, lehet mondani, rosszat nem lehet mondani. Ez már 3 Mózes 19:16 van azon írva, lótélés ráhil beameha. Nem menj el házalni, ami azt jelenti, hogy innen hallam egy hírt, és az pedig tovább adom. És ez két különböző tilalom. Az egyik tilalom az, hogy rosszat mondok a másikról, hiába igaz, és a másik az, hogy nem szabad hamis rossz dolgokat mesélni, azért, mert hamis. De még akkor is, ha nem hamis, mivel ez negatív és rossz fénybe veti a másik ember, akkor az nem szabad. A másik dolog, ami még érdekesebb ennél, 2 Mózes 29:1, amit a Rashi, az arami fordítás, onkel az arami fordítás alapján azt mondja, az a tilalom, hogy nem szabad elfogadni, elhinni a rossz a pletykát a másiknek. Azt mondja, valaki jön és mesél nekem valamit. Én nem tudtam előre, és azért nem tudtam még elzárkozni. Ezt csak mesélte, erre tiltakoznom kell. Amúgy elnézést, ilyesmit nem meséljen. Pláne nem is hiszem el, ez lehetetlen dolog, stb. Stb. Mi azt jelenti, mesélni nem szabad, és hallgatni se szabad. Azt nem mondhatja az ember elmény, én csak ott voltam, és passzívan, és csak hallgattam. Hallgatni se szabad, elhinni se szabad. Ez az, ami komplikálta teszi az egész mindennapi beszélgetés. Képzelünk el, összeül egy baráti társakat, bárki, lehet mindenről beszélni, de negatívat nem lehet mesélni egymásnak. Tudod, mit csinált ez? Tudod, mit mondott ez? Hova ment? Mit vett? Vagy nem szabad mondani. Ez nagyon-nagyon azt mondja a Talmud, hogy a van egy pár olyan dolog, ami az ember nem képes azt elkerülni naponta. Nap mint nap nem képes azt elkerülni. Az egyik az a lason hará, a pletkazásnak a pora. Mit jelent a pora? Szerintem lehet, hogy az ember nem fog egy ilyen komoly, igazi híreket terjeszteni, de valahogy finoman, félmondatokban, utalásban azt szerintem az ember nem képes teljesen elkerülni ezt a tilalmat, akár mennyire igyekszik, pontosan, hogy jó, ha nagyon igyekszik, akkor biztos, hogy képes lesz. Érdekes dolog, hogy ez 1873-ban megjelent ez a könyv, aminek az a neve Hafez Haim, aki életet akar. Jó, ez már több kötet, ez az első kötet Vilniusban 1873-ban jelent meg, ez az Izrael Meir Kagan, és összegyűjtette mindazokat a szabályokat, mit lehet mondani, és mit nem lehet mondani a másikról, illetve az elején azt mondja, képes az ember arra, hogy egy rossz dolgot mesél valakiről, és ezáltal nem egy tilalmat hágát, hanem 6, 7, 8, 9 is, szintén ha hamis is, és rossz is, és így, és úgy, akkor még képes egy jó történettel, mint mennyi tilalmat áthágni, és akkor erről az egész könyv mit lehet, és mit nem lehet, és ezt részletezi. A neve élni akarat. Miért élni akarat? Mert van egy olyan Zsoltár vers, 34-es per 13-as vers, ahol a Zsoltár azt mondja, ki az, aki élni akar, és hosszú életet, akkor a következő versben tartsd vissza a nyelvedet a rossztól, és ezért még ez biztosítja a hosszú életet. És ezért kapta a könyv a neve az élni akarat. Élni akarat. És van egy olyan midrási történet, hogy egyszer jött egy ilyen házoló a városban, és kiállt a piacra, és azt mondja, hogy mindig ilyenkor az ember kiállt, ki az, aki kér ilyen és ilyen, ó, tessék, mennyibe kerül. Ő pedig azt írt, ki az, aki kívánja a hosszú életet. Valami új gyógyszer, valami újat hozott ő, és akkor összegyűltek az emberek, és vártak, hogy már vegye ki a zsebéből azt a különleges gyógyszert, és amikor összegyűlt egy nagyobb társak, azt mondta, mindenki itt van, hosszú életet, és akkor felolvasta a Zsoltárt, hogy tartsd vissza a nyelvet, a rossztól ezt biztosítja a hasznot, és nem is kér érte pénzt. Szóval mindenképpen ez lett a könyvnek a neve, és azóta nagyon sok kiadás ment át, sok nyelvre van lefordítva, más könyvek már ez alapján áll, tehát össze rövidebb, hosszabb részletebb, így úgy. Nagyon-nagyon érdekes, hogy tényleg, hogy milyen szigorú az, az egész képzelők el, azt mondja a halaka, hogy tilos jót mondani egy társaságban, ha tudom, hogy ebben a társaságban van valaki, aki nem nagyon kedveli ezt az embert, akiről én jót mondok. Miért? Miért nem szabadok a jót mondani? Mert ezzel provokálom őt, azt mondja, ő ilyen jó szívű, tud mit csinált múlt héten? Ez a jó szívű ember, akiről most elmesélte, ő pedig azt is azt csinálta. Akkor hol van a jó szíve? Azt én egyébként ki provokálta ezt ki belőle, az mondja a rosszat róla, azaz, hogy én jót mondom. Azt hiszem, nem csak azt kell figyelni, hogy nem mondjak rosszat valakiről, hanem jót is szeretnék mondani, körül kell nézni, hogy itt van-e valaki, akinek ez nem fog tetszeni. Azt mondja, ez egy hihetetlen dolog, és ezt nagyon komolyan kell figyelni erre. Erre azt, egyik rabjátor azt mondta, hogy talán ahelyett, hogy az ember egy ilyen 800 oldalas könyveket tanulja végig, mit szabad, és mit tetszett mondani másiknak, inkább egy sokkal kisebb anyagot érdemes átvenni, hogy milyen fontos szeretni a másik embert, és megbocsátani, kedvelni, és ezáltal nem is fog felmerülni bennem az a gondolat, hogy esetleg rosszat mondjak valaki másról, ha szerettem, és jó barátom, akkor nem fogom őt bemocskolni. És azt mondja, hogy ez sokkal egyszerűbb, mint egy 800 oldalas könyv, hogy nézni, mit szabad, és mit nem szabad. Ez igazság az, hogy nem csak tilalmak vannak itt, vannak olyan dolgok, hogy meg is vannak engedve. Például, ha valaki rosszat mesél valakinek, aki képes ezen segíteni. A legegyszerűbb példa mindig iskolában, hogy mesél a tanárnak, hogy mit tudom én, ne, valami, de nem azért, mert szeretne tetszeni a tanárnak, vagy nem azért, mert akar valamit megbosszulni a barátjában, hanem gondolja, a tanár fogja tudni, akar tudni rajta segíteni. Ez szabad, azt jelenti, a cél nem rosszat terjeszteni, hanem a cél segíteni, akkor szabad is. De minden olyan, olyan dolog, amit megvan engedve természetesen, akkor a mindig arra kell figyelni, hogy legkevésbé szégyenbe hozni, és minél kevésebb ember tudjon róla, hanem tényleg az, amit muszáj azért, hogy tudjunk segíteni neki. Így ez kapcsolódik az, ami felmerül az a kérdés, hogy vallásos újságíró feltette a kérdést, hogy mit szabad egy újságírónak írni? Ha nem lehet rosszat írni, akkor csak meg lehet dicsérni. Ha mindenki szép, mindenki jó, és mindenki okos, és minden törvény jó, minden program jó, az lehetetlen. És erre az egyik rabbi azt mondta, ugyanúgy, hogy szabad elmesélni azzal a célra, hogy segítsünk rajta, akkor a médiának az a feladata, hogy tényleg, ha a média valójában pártatlan, és korrupció, és ilyesmi ellen harcol, akkor mindenképpen segít. De ilyenkor is fel kell mérni, hogy milyen nagy a rossz, milyen nagy a vétke, és menni kárt okoz ez neki. Képzelnünk el, hogy valakiről ki fog derülni, hogy 1000 forintot lopott. És ez pedig a híradóban első tételt fog bejönni, hogy feljelentés, érkezés, bebizet. Hát figyelj, 1000 forint közben a szégyen, amit ugyanilyen szégyenbe hoztak, címlap, sztori, ebből is pedig kis pénzről van szó. Szóval mindig mérlegelni kell, hogy ilyen fajta korrupció, vagy ilyesmi megérdemli ezt a nagy publicitást. De mindenképpen ez az egész a sonhará, a rossz nyelv, a rossz az atletka, az egy nagyon döcs. Ez az, ami valójában a mindennapi életünknek, az átlag embernek a nagyobb része, amiről beszél, az ilyesmit mond, olyasmit mond, és ez mind olyasmit, amit nem szóval. Eszembe jut ez egy ilyen anekdóta, ez nem a pletkáról, hanem az, hogy az ember nem csak az igazat mondja, hogy egyszer volt valaki, aki híres volt arra, hogy ő 1000%-ban nem fog a szájával kimondani olyasmit, ami nem igaz. Azt mesélj, egyszer megérkezett valahova, és forja előle a víz. Azt mondja, jaj, uram, esik az eső kint? Én nem tudom, most esik az eső, mikor kint voltam, még esett az eső. Ugye, mert azóta már egy fél perc múlt már azóta, lehet, hogy talán közben megállt. Azt mondja, hogy jó, van ott az ember, hogy ilyen szinten vigyázz, azt mondja, hogy nem, igen, nem, ez a folytat gyorsan, de mondja, hogy gyorsan, igen, nem. Akkor hoppá, miért mondtam igen, de miért mondtam nem? Akkor még óvatosan, mikor kint voltam, még esett az eső. Mikor voltam kint, ez fél perccel ezelőtt. Jó, akkor én nem állítok sok, az, ami valószínű, arra azt nem tudok mondani igen. Akkor azt tudom mondani, hogy valószínű. De a pletkázásról már a Bibliában találunk ennek példa. Az van írva, hogy Miriam, Mózes nővére rosszat mesélt róla, és az lett a büntetés, az leprás lett. Mert egyébként ez máshol is található a Bibliában, ahogy is a Talmud azt mondja, hogy a leprás az egy büntetés a pletkázás miatt. Itt olyan lepra, olyan poklosságról van szó, ami nem csak egy sima betegség, hanem egy ilyen különleges spirituális betegség, ami el is múlhat. Ugye a Bibliában viva van ez a fajta poklosság, az el is múlhat. Mert ennek van egy oka a pletkázás, és akkor elmúlik, az ember megtér, akkor az elmúlik. Milyen más dolgok vannak a Bibliában itt a szólás kapcsán? Hát lényegében találunk azt a Bibliában egy jó párszor, hogy a zsidók ezt mondtak, azt mondtak, és emiatt az Isten nagyon mérges lett rájuk. Nem csináltak semmit, nem tettek semmit, hanem mondtak, és erre már az Isten mérges volt. Ami azt mondja, nem mindent szabad, nem mindent szabad mondani. Hogy van ez a történet? Hogy valaki azt mondta a Szovjetunióba, ő egy szóért elekítelve 10 évre börtön. Egy szóért, azt mondja, szoros értelme, egy szót mondtam, és erre lett elítélve. No, hát erre nem volt képes kitalálni, mi lehet egy szót mondani, és már mondta, igen, az történt, hogy jött a rendőr hazám a lakásra, és látott a falon, ott volt egy Stalin, egy Lenin kép, de ott volt egy Trotsky kép is. És azt mondta, ezt a disznó kutyát vegy le az falra. Én egy szót mondtam, még. És erre egy szóért elepítélem. Mindenképpen nem erről van szó, a Bibliában az van, hogy a zsidók többször ide elsősorban, tehát a sírhatagban itt Isten ellen mondtak dolgok, és akár mérges. Tehát egyszer ott van 2 Mózes 17-ben, hogy nem volt víz. Ugye kezdtek vándorolni ott a sivatagban, nem volt víz, és erre ilyen vita, veszekedés, vagy ilyen feszültség alakult, mert és erre Mózes rájött ki a vált, hogy mi van veletek, hogy most miért kell Isten próbára venni, most Isten biztos, hogy Isten képes vizet biztosítani, ha úgy fogja látni, hogy tényleg szükség van erre. És a végén azt mondja, Isten, jó, de csak rájutni a sziklára, és akkor annak ki fog jönni víz, és ez is lett nevezve az a hely, valami próba a Mászának, mert ott kipróbáltak Istent. Azt mondja, hogy Isten mérges volt rájuk, de lényegében az Isten elfogadta a panaszt. Igen, próba volt, most azt mondta, nem szabad Istent próbára venni, de mégis Isten elismert, hogy tényleg nem azért mondták, amit mondtak, hogy talán nincs is Isten, mert a rossz indulatból szomjasak voltak, és ezért mondtak. Szóval szerintem ez egy olyan panasz volt Isten ellen, amikor ilyen, még akár kételkedtek Istenbe, de ennek ellenére ez átment. De kicsivel később, 4 Mózes 11 fejezetben, amikor hirtelen az ilyen, megint egy ilyen feszültség alakul, és közben annyi a probléma, hogy már van víz, már van étel is van, mert a manna esett az égből, de ők húst akarnak. És erre Isten mérges volt, és leküldött egy tüzet, ami elégett, amit több embert elpusztított, csak a Mózes gyorsan imádkozott, és vége lett a és aztán Isten adott húst, és olyan sokat ették belőle, belehaltak belőle, szóval szörnyű volt. Most mi a különbség két történet között? Itt kértek, ott kértek. Itt kértek vizet, mert szomjasak voltak. Itt kértek húst, csak azért, pedig már nem voltak helyesek, mert biztosítva volt a manna, sőt, ugye a Talmud szerint a manna az egy olyan különleges étel volt, ami mai napig nem sikerül még utánozni, hogy az ember gondolt valamilyen ízre, és ez átállt, és ezt az ízet érezte a manában. Azt jelenti, hogy egy étel, ami ilyen ízet, olyan ízet, olyan ízet is képes adni, épp mi az, amit szeretnék érezni benne. Van ez olyan étel, ami nem... Azt jelenti, egy étel lehet készíteni, és csak kiérezni, ma ez olyan. Érdekes, hogy a kommentátorok feltették a kérdést, mi van akkor az ember kívánja a disznó ízet? Most ez nem kóse. Disznó hús nem kóse, a disznó íz, ami mannából jön, akkor miért nem lenne kóse? Akkor ez kóse vagy nem kóse? Az íz, a tilalom vagy maga a tárgy, a hús, a piram. De mindenképpen akarsz, hogy biztosítva volt nekik minden is. Erre hirtelen most egy húst kérnek. Erre Isten azt mondta, ez egy fölösleges panasz. Ez egy fölösleges próbának engem kipróbálni. Akkor erre meg lehet büntetve. Mi azt jelenti, hogy itt is van a szólás szabadságnak egy fontos tanulsága, hogy tudtak mondani, ha fáj, akkor kiabál az ember. És akkor ezt nem is lehet megtiltani az embernek, hogy ne fejezze ki a fájdalmát. Ugye szomjasabb, és akkor még akkor is, ha úgy tűnik, hogy Istent próbára vesznek, so what? Az ember, figyel, most szomjasabb. Még a semmi nincs. És akkor már nem illik. Szóval tiltakozni csak akkor lehet, hogy ha valami jó érv van. De ha nem, akkor ez is most nem, ez nem illik. A két másik történet van Mózes 5 könyvében. Az egyik az a kémek története. 4 Mózes 13. és 14. fejezetben, ahol Mózes küldi a kémeket Izraelben, még a zsidók és hivatagban voltak, nézzenek körül, hogy mi a legjobb út, milyen lehetőség van. 12-en voltak, minden törzsből ment egy, és a 12-ből 10 úgy jött vissza, hogy csupa rosszat mondott. Izrael és 2 jót mondtak, megint. Semmit nem tették, csak mondtak rosszat. És a 4 elhitte, hiába 2 azt mondtak, nem igaz, nem igaz, nem igaz, elfogadtak a 10 ember beszámolját, és akkor sírni kezdtek, Isten adja mérges lett, és megbüntető őket. Mi volt a büntető? A büntetés az, hogy állítsen féltek, nem is fogtok bemenni Izraelbe. 40 évig kell vándorolni. És hivatagban ez idő alatt mindenki, aki 20 év fölött most meg fog halni, de senki nem fog meghalni túl fiatal. 60 éves lesz mindenki, nem minimum 60 éves lesz, és ezért volt a 40 évi vándorlás, mert az, aki most 20 éves volt, legalább 60 évet tudja élni. Ez volt a büntetésük azért, mert kételkedtek, hogy tényleg Isten képes-e biztosítani neki az a jó ország, ami jó. Azt mondták, talán nem is jó. A másik történet, hogy ez már egy kicsit súlyosabb történet, mert erre sem annyi van, hogy majd Ciei Dibatáret. Ők rossz Izrael földnek a rossz hírét keltették. A másik történet a Korach lázadása, az pedig 4 Mózes 15. fejezetben, ahol Korach, aki egyébként Mózesnak az unokatestvére volt, fellázadott az egész rendszer ellen, és rávette másokat is, és mi volt a vége? A vége az volt, hogy Biblia írja, hogy a Föld megnyitotta a száját, és lenyelte őket. Azt jelenti, hogy csak bele süllyedtek a Földbe. Ez lett, így lett vége ennek a felázadásnak. De hát ennek a felázadás nem abban állt, hogy mitre lelőttek a királyt, vagy ilyesmi, és akar egy pucs, hanem egy tiltakozás, hogy nem igaz, nem, és ez már súlyos volt. Ezt jelenti, vannak olyan dolgok, amit lehet, de vannak olyan dolgok, amit nem lehet kérdőjelezni, ha Istentől számolni, akkor nem lehet azt mondani, hogy ez nekem nem tetszik. És figyelmen kívül hagyom azt. Most nézd meg a másikot, ezek mind olyan dolgok, amit Mózes 5 könyvében található, és majd lehetnék sorolni más dolgok is. A magas szólás szabadságot lehet mondani, hogy ez talán egy ilyen jó jellemző példája, az a proféta. Ugye a proféta szintén mi az ő erője? Az ereje az csak abból, hogy ő mond. De mit mond? Olyasmit mond, ami nagyon sokszor az emberek nem akarnak hallani. Nem véletlenül azt mondja Ézsaiás 62:1, Cionért, ugye Cion azt jelenti, az más szóval, vagy Izrael, vagy vagy ez rendföld, vagy Jeruzsálem. Cionért, ugye ebből van az a szó, cionista és ilyen, héber szó, cion, a cion szó. És erre azt mondja a proféta, cionért nem fogok, mit tudom én, hallgatni, és Jeruzsálemet megint nem fogok hallgatni. Mi azt mondja, itt mindig van az a kifejezés, hogy a proféta, ugye megint a proféta, mi az ő ereje? A szájában, mond. A profét ez egy különleges ember, az ismert, és mindenki felnéz rá, azt mondja, ha van itt egy fontos ügy, akkor nem fogok hallgatni és mondani fogok, ameddig lesz valami változás. Akkor itt van a, lényegében bizonyos szempontból azt lehet mondani, hogy a proféta, ő az, aki a szólásszabadságnak a koronája. És tényleg ők nagyon sokszor olyasmit mondtak, amit nem akartak hallani, nem voltak népszerűek. Ugye, mit mondtak? Leginkább mi az, amit a profétának a feladata? A profétának a feladata az Isten nevét mondani, hogy ha a dolognak nem lesz változása, akkor súlyos büntetés fog következni. És ezt az emberek nem akartak hallani, hogy ilyen és olyan büntetés lesz esetleg. És ezért nem voltak ők népszerűek, és mégis bátorságuk volt, átadni Isten üzenetet, még azt, amit nem volt, nem tapsoltak meg nagyon sok esetben. Az egész dolognak az alapja az 5 Mózes 18:15, ahol megígéri az Isten a zsidóknak, hogy én profétákat fogok jelölni, profétákat fogok kinevezni, és aztán ők állnak. Természetesen mondja a Biblia, ha a proféta olyasmit mond az én nevemben, ami nem igaz, akkor halálra kell ítélni. A például a proféta nem tud megváltoztatni törvényeket. Mert a Biblia ugyanígy azt mondja, hogy lesz proféta, ugyanígy azt mondja, hogy a Tóra teljes változás nem lesz benne, és ezért a proféta nem is tud mondani más törvényt, hanem a proféta inkább felszólítja a népet a létező törvényeknek a betartására. A Talmud az vezeti le, hogy ha nem változtatja meg a törvényt, és nem mondja az, hogy innentől kezdve már valami törvény nem érne sem, azt mondja egy bizonyos napon azt mondja, hogy ma erre és erre van szükség, és épp ez nem felel meg a leírtnak, akkor ezt el lehet fogadni. Miért? Mert ő nem változtatja meg a törvényt, hanem azt mondja, hogy most ez egy kivétel. Kivétel az lehet. A probléma ezzel az egész intézménnyel, a proféciával, ugye egyik oldalra azt mondja, a proféci ez óriási dolog, Isten megteremtette a világot, és még továbbra is nem csak egyszer Sinai hegyen elmondta a mondani valóját, hanem folyamatosan képes ő az emberrel olyan szinten tartani, hogy igazi egy feedback, vagy azt mondja, hogy oda-vissza látni, hogy tartja még a kapcsolatot velünk, hogy lesz egy proféta, akivel Isten üzeni fog mindenféle dolog. Ez óriási dolog az, hogy az emberiségnek még van ilyen szintű kapcsolata Istennel. A probléma az van, hogy ugye videóra nem lehet felvenni azt, hogy Isten nekem szólt. Ez egy hitkérdés. Elhiszem neki, hogy Isten neki szólt neki, vagy nem. De mivel lehet megkülönböztetni a tép profétát? Kérdeznek a zsidók, hogy mondjam nekünk valamit, amivel lehet bebizonyítani, hogy ő ide tartja, hogy olyan tartja. Legyen egy vérvizsgálat, bármi más. Tehát mivel lehet tudni, hogy igaz proféta ővel nem? És maga a Biblia sem teszi a kérdést. És mit mond a Biblia erre? A Biblia azt mondja, hogy ha a proféta valamit jósa, és nem következik be, ez a legnagyobb büntetés. Ez a legnagyobb bizonyíték annak, hogy ő hamis. Mert igaz profétának nem lehet az, hogy az Isten már szólt neki, hogy mondjon ezt tovább, és közben megmondja magát. Ez egy lehetetlen lehetetlen dolog. Igen, ám, így mi a probléma ezzel? A probléma ezzel az, hogy lényegében arról van szó, hogy majd van itt egy valódi proféta, és egy hamis proféta. És arról beszélnek, mint például Jeremiás. Jeremiás arról beszél, hogy baj lesz, ha a zsidók nem fognak megtérni, akkor a vége az lesz, le fog rombolni a szentét. De nem most vagy hónap, hanem egy pár hónap, egy pár héten belül. És volt más proféták, akik azt mondták, nem, nagyon jól állunk, nagyon szép, nagyon minden. De mivel lehet tudni, hogy kinek van igaza? Nem szabad mondani Isten nevében az, ami nem igaz. Azt miért tudom, hogy nem szabad? De mivel lehet tudni, hogy igaza vagy nem? Mert azt mondja a Biblia, ha nem fog bekövetkezni. Igen, nem fog bekövetkezni, azt jelenti, hogy a fél éven keresztül ellenkező proféciákat hallgatunk, és nem lehet tudni, kinek van igaza, és utána, ha bekövetkezni, akkor tudom visszamenni, hogy neki volt igaz, és neki nem, de nem hallgattam rá, mert nem tudtam, hogy neki van igaza. De erre van egy másik rendszer is. A másik rendszer az az, hogy a proféta előre nem mutatkozik. Azt mondja, én egy proféta vagyok, Isten nekem üzent. De mielőtt arról beszél, hogy mit üzen nekem Isten, ezt szeretnék elmutatkozni. És mivel tudja bizonyítani előre, hogy egy proféta, hogy Isten küldte, hogy mond olyasmit, ami természet fölötti, és ez bekövetkezik. Izraelben szoktak mondani, hogy ilyen jó példa erre, ha nyár középen azt fogja mondani, esni fog az eső. Izraelben egész nyáron nincs eső. Emlékszem, amikor 14 éves voltam, hogy jártam Izraelbe, egyik napon hazajövök a zsinagóga, azt mondja, hogy nagynénének, ma esőkabátot kérem, mert láttam, hogy felhős. Azt mondja, nálunk itt Izraelben akár felhős, akár nem, nyáron nincs eső. Jön a proféta, és azt mondja, igaz proféta vagyok, holnap délben eső lesz. Júniusban. Ha jön egy első, akkor tudod, hogy ő egy igazi proféta, és utána, amit mond, fél év, egy évre előre, akkor tudom, hogy neki van igaza, és nem a másikra. Ez már elég jónak hangzik. A probléma az van, hogy Maimonides a Talmud alapján azt mondja, hogy ez sem tökéletes, mert ha azt mondjuk, mit mondasz. Ha azt mondtad hónap délben valami jó dolog fog történni, mint mondjuk az esmeres, hogy mindenképpen jó Izraelben, akkor tényleg, ha nem jött az eső, akkor ebben nem tudod, mit mondani. De, ha ő azt mondja, hogy hónap délben lesz egy nagy csapás, és ez nem következik be, akkor ez nem bizonyíték annak, hogy hamis proféta, mert talán a nép közben megtért. Milyen jó példa erre? Jónás könyve, ahol Isten küldi őt Ninivébe, és Ninive azt mondja, hogy a város el fog pusztulni, három nap múlva mindenki megtér, és Isten megsajnálta őket. És erre Jónás nagyon rossz, hogy magad most meghamisították őt. Ez nem meghamisítás, mert egy rossz dolgot, az nem biztos, hogy Isten fogja végrehajtani. Egy jó dolgot, biztos fogja végrehajtani. Ami azt jelenti, akkor itt ahogy ki az igazi proféta, nem, akkor itt előre tudni akar, azt jelenti, hogy mutathatasson valami természet fölötti dolgot. És ez két külön tilalomban lehet. Egyik hamisan tanús hamis profétákat mondani, a másik dolog igazat mondani, de Isten, nem nekem szólt az Isten. Mondja, nekem van egy barátom, aki egy igaz proféta, és elmondta nekem, hogy Isten üzenet nekem ezt is, ezt, amit majd a népnek át kell adni. És erre gyorsan kiírtam, Isten azt üzeni, hogy nekem szólt. Azt nem szabad el profétának, akkor lehet profétát kihirdetni, vagy az ember maga, vagy az ő nevében. Tehát nem lehet átvállalni ezt. Egy nagyon-nagyon érdekes történetet találunk a profécia kapcsán, 4 Mózes, 11 fejezet, 25-től 29. Miről van szó? Arról van szó, pont azt, amikor a zsidók tértek hús, erre azt mondta Mózes az Istennek, jaj, nem tudok egyedül vezetni ezt a népet, ez olyan makacs, nehéz, nehéz, nem tudok egyedül. Hát azt mondja neki, az öregon semmi probléma, gyűjts össze 70 vény, tehát a 70 legilletékesebb emberek, és ők egy veled együtt fognak innentől kezdve vezetni. Gyertek el a tartozás hátrában, és akkor lesznek felavatva problémának. Közben mondja a Talmud, ketten megmaradtak a városban, Eldad és Médad, két nép, és ők kezdtek proféciákat mondani. És erre gyorsan szóltak Mózesnek, azt mondja, Mózes úrunk, Kelaim, azt jelenti, hallgass, tegy valamit érted, hallgassanak már. És erre azt mondta, Mózes, mi a probléma? Én örülnék, ha mindenki proféta lesz. Mit adom engem, hogy proféta? Ők olyasmit mondtak, ami nem tetszett a zsidóknak. Mit mondtak? Erre a Talmudban megmarad az olyan hagyomány, hogy ők azt mondták, Mózes meg fog halni, és ő Jósua tanítványát fogja vezetni a népet. Mózes életében ezt mondtak. Mózes volt az, aki kivezette a zsidókat Egyiptomba. És akár menni, itt ott voltak, itt vitták vele, a zsidók nem voltak mindig ilyen jó gyerekek, de mégis Mózes volt a vezetőjük. És ezért hirtelen azt hallanak, hogy Mózes meg fog halni, és Jósua fogja vezetni a népet, és erre gyorsan jöttek Mózes, ezt mondom, biztosítani kell, hogy itt hallgassanak már. Szó szerint, kelaim, ami benne van az a szó, mint kelle, azt jelenti, hogy kérünk, tartsák, le kell tartasztani őket, és kell börtönbe tenni őket. Akkor opa, itt akar az első eset, amikor felmerült a börtön büntetés a szólásszabadságnak. Ezek mondtak olyasmit, amit az emberek nem akartak hallani. És erre felmerül a börtönbüntetés. Egyébként a börtönbüntetés itt valójában nincs is benne a Bibliában, mint egy büntetés. De mint egy eszköz, az a másik, hogy mint egy veszélyes ember ne járjon az utcán, akkor így van, de mint büntetés nincs. Itt pedig a szólás szabadságot akartak megakadályoztatni azzal, hogy letartottak. Ez akkor egy történelmi első. De Mózes válaszat szintén történelmi első. Mózes lett bizonyosan, hogy ő volt az uralkodó akkor, és ő azt mondta, nem, a szólás szabadság ellen nem fogok én tenni semmit. Akkor ő is egy történelmi első, aki vállalta, hogy hiába róla mondanak olyasmit, ami kellemetlen, mégis engem nem zavar, hogy mindenki proféta. És mit jelent az, akik ők megmaradtak, vagy lemaradtak? Erre a Talmud kétféleképpen magyarázza. Az első, hogy lemaradtak, az, hogy ugye arra van szó 70 vén, 12 törzs. Mennyi jut minden törzsnek? Húha. Azért 6x12 törzs, az mennyit, 6x12? 72. Isten pedig 70-et kért. Igen, akkor azt jelenti, hogy minden törzsből legyen 6, de két ember mégis nem menjen. Erre azt mondta Mózes, hát most mit fogok csinálni? Én fogok dönteni ki igen és ki nem. Erre azt csinálta, a sorsolás volt, 72 cetli, 70-re rá volt írva, hogy mit tudom én, vén, vagy proféta, és kettőre az volt írva, jó napot kívánok. És akkor, aki kihúzta ezt a kettőt, azt mondta, hogy Mózes elnéz, Isten ezt téged nem kér. És ez az Eldad és a Médad volt az a kettő, akik megmaradtak, lemaradtak, mert ők nem a jó cetlit, és ennek ellenére mégis lettek proféta. A másik dolog, hogy lemaradtak, hogy nem, ők ki lettek nevezve, de mégis szerének voltak. Azt mondja, jaj, mi legyünk a zsidó nép vezetői, mi is proféták legyünk? Hát ez nem nekünk való. És mivel olyan szerének voltak, akkor még hiába nem mentek el a találkozás sátrában, mégis kezdtek mondani proféciákat, hogyha azt mondja, a Talmud, mivel olyan szerének voltak, akkor mi volt a jutalmak? A jutalmak az volt, az van írva róluk, hogy ezt nem hagyták abba. Mert a 70 vén nem mondott folyamatosan proféciákat. Ők ezzel is mélyet mondtak, tehát csak jött belőle. Mindenképpen itt van az az eset, hogy kérd meg az uralkodótól, hogy tartozzon le azokat az embereket, mondanak olyasmit, ami nem tetszik, az uralkodó pedig nagyvonalon azt mondja, hó, mondjanak csak, amit annan, de meg hiába róla van szó, és ellene. Őt haznak, ők kellemetlen helyzetben. Ez, hogy említettem előbb, jellemző minden jellemző a profétákra. Ugye a proféta, hogy mondtuk előbb, és ez nagyon fontos dolog, és a Talmud nagyon részletesen foglalkozik azzal, a proféta Mózes után, ugye Mózes, hát Isten nem mondta a 10 parancsolatot, ők is Mózes a további 603-at. Mózes után Isten lezárt ezt az egészet. Nincs már új parancsolat. És nem csak nincs új, teljes új parancsolat, hanem még részlet, tehát újabb részlet se képes a proféta újítani. De azt mondja, hogy semmi újat nem képes a proféta mondani. Az amire megy a Talmud, felteszi a kérdéset Ezékiel könyvében is, itt is, ott. Vannak olyan mondások, aminek nincs korábbi forrása. Csak ezekben mégis ez egy új információ, és erre a Talmud válaszol, vagy próbálja megkeresni a forrást, és ha nem megyek, azt mondja a Talmud, igaz, ez egy régi hagyomány volt, szóbeli hagyomány, amit csak a proféta leírta. Tehát nem jelenti, hogy ez egy új volt, mert újat nem tud mondani. Akkor mit tud mondani? Tud például figyelmeztetni a népet. Hogy ez nem jó, az nem jó. Ez az a dolog, amit nem akarnak hallani. Nem akarnak hallgatni ilyen dolgokra. Ezért a proféta nagyon sok esetben nagyon nem volt népszerű. De a másik oldalon mivel lehetett mégis látni ki az igaz proféta és ki nem? A nem igaz profétának sok híve volt, és az igaz proféta őt próbálta kirekeszteni. Jaj, ez nem... Azt jelenti, miért? Mert ők jót mondtak, ők nem mondtak jó. Vagy mondta a király ellen, ugye többször találkozunk azon, hogy eljött a proféta, és mondja a királynak az arcában olyasmit, hogy az ember csak fú, így beszélni egy király az igen. És van az a Sámuel könyvében van az, hogy az első zsidó király, Saul király. Harcolt Amalék ellen, és az volt a parancs, hogy ne hagyjon élő senkit, és mégis elhozott magával az ágában, hogy mégis van ez. És erre eljött hozzá a proféta, és azt mondja neki a proféta, a királynak. Azt mondja, mivel te nem teljesítettel a parancsot, ahogy kellett, erre azt üzeni Isten neked, hogy vége, te már nem leszel tovább király, ne leszel válaszol, és helyette lesz valaki más. Ez hihetetlen, hogy a proféta, akinek más nem volt semmije, mihol az ott Isten volt az ő oldalán. Volt bátorsága elmondani. És érdekes, hogy mit mond neki, Saul, jó, Saul azt mondja, jaj, kérek bocsánat Istentől, stb. Stb. És erre végén azt mondja neki, Saul, most proféta, tessék vele engem elkísérni, és ezzel mutatni a népnek, hogy te tisztelt engem. Hogy nem vagyunk teljesen lejáratva. Szóval egyik oldal a profétának az volt a feladat, hogy mondani a királynak akármit, ami nem teszik, ugyanakkor a király. És akkor közben kérjük, akkor most tisztel meg engem, a nép lásson, a proféta is megtisztel engem. Szóval ez volt a proféta. A Talmud Megillá traktátusban azt írja, hogy összesen 48 proféta volt, férfi, és 8 proféta nő. Kérdezi a Talmud, de nincs 48 kötetje a Bibliának. A proféta könyvének nincs 48 könyve. Összesen mennyi? 12 könyv van a Bibliának, most nem jut ezt értem. Jó, mindenképpen. Nincs annyi könyv, de azt mondta, hogy 48 férfi és még 8 nő is, azt jelenti, hogy 66 proféta nincs 66 könyve, azt mondja a Talmud, nem minden le volt írva, mert a proféta könyveiben nem az, ez nem egy napló, minden profétának kellett legyen blogja, vagy naplója, hogy mindent le fog írni, hanem minden olyasmi, aminek van öreg üzenete, az kerül bele a Bibliába. A többi jegyzetelje magának naplójában, hogy mert történelem, a Biblia nem egy történelemkönyv. A Biblia szó szerint hébről a Biblia az Torah. Torahnak van egy olyan jelentése is, hogy tanítás, útmutatás. És ezért olyan proféta, aminek csak alkalmi vagy hely, azt jelenti, abban az időben arra a napra volt valami mondani valója, az nem biztos, hogy megmaradt. Minden, ami megmaradt, hiába egy konkrétumról beszél, ez úgy van, mert a jövő nemzedék is képes belőle meríteni. De összesen akkor 66 profétáról van szó. De valójában sokkal-sokkal többet találunk. Például van ez az ismert történet, Éliáó Kármel hegyen 400 Baál profétával vitatkozik. Hogy nekem van igaz, vagy nektek. 400, az egy királyak 18-19. 400. Miért? Mert mind a 400 hamis volt. Szerintem igaz proféta kevés volt. Ezek mind hamisak voltak, ahogy ebben a történetben is van vége, hogy a Eliáhu azt mondja, hogy mutassunk be áldozatot, stb. És kiderült, hogy tényleg hamisak. Jó példa egy igaz és nem igaz proféta az Jeremiás. Jeremiás volt sajnos az a proféta, akinek az volt a feladata figyelmeztetni a zsidókat, hogy itt lassan a végén tartunk, és ha nem tudnak módosítani, akkor baj lesz. És hiába ő mondta magáét, többszöröse. Többen volt, akik ellene mondtak. Ő azt mondta, hogy le fog rombolni a szentélye, így tovább megy. És a többiek pedig azt mondták, nem, Isten azt mondta, hogy még erősebb, és még jobb, és még szebb lesz minden. És ahogy mondtam előbb, előre nagy nehéz tudni, hogy kinek van igaza. És erre azt olvasunk Jeremiás 37. fejezetben, a 12. verstől mondva, hogy letartasztattak Jeremiát. És az van írva, hogy ott volt a börtönben hosszú ideig. Hosszú ideig volt börtön. De másik oldal, Jeremiás egyik híres proféta, igen, az élete során nagyon sokat szenved. És miért szenvedett? Az, mert megmondta azt, amit Isten mondott neki. És amikor mindenki azt mondta, hogy rossz lesz, akkor ő mindenki azt mondta, hogy jó lesz, akkor erre azt mondta, hogy ő rossz lesz, és tényleg sajnos neki volt igazad, amikor már bekövetkezett a rossz, akkor már nem tudtak segíteni, mert előre még lehetett volna megtenni, később már nem. Jeremiás könyvében, a Síralma könyvében, Ézsaiás könyvében, Michá könyvében vannak ilyen viták a igaz és a hamis proféta között, és Jeremiásnak nagyon fájt. Ugye, mi a profétának a lényege? Ez nem csak a proféta, ez nem egy hírmondó. A profétának az a célja, hogy felhívja a népnek a figyelmet erre. Mert ha nem lesz javítás, nem fogok jobbat csinálni, vagy másképpen, akkor nem jó. És erre Jeremiás a végén még az a vádat, azt mondta, ezek a hamis proféták miatt lerombolt a szentély. Mert ha ők nem mondtak volna jókat, akkor csak ő voltak, Isten nevén mondta a rosszakat, akkor a nép talán komolyabban vett az egészet. Mivel a többség jót mondott, van egy Jeremiás, mit érdekel minket. És emiatt Jeremiás volt a börtönben, sok napon kereszt. Az egyik híres mondása az Shalom, Shalom, de nincs Shalom. Azt jelenti, őt ígérnek béket, de mégsem lesz béke. Az Isten azt mondta, hogy nem lesz jó, akkor ne ígérjenek jót. És találunk tényleg különböző esetekben Amosnak menekelnie kellett, Jeremiás félt a haláltól, Szóval ez nem volt egy egyszerű eset, de bátorságuk volt, mert Isten nevében beszéltek. Azt mondja, ez nem a valódi szólásszabadság, amit így tudunk, mert ő egyik szerzőt kicsit erősen fogalmaz. Ezek fanatikus emberek voltak a proféták, akik Isten nevéért vállaltak mondani olyasmit. De mindenképpen ez egy jó példa arra, hogy az ember úgy érzi, hogy fontos a mondani valója, akkor ne hallgasson el, és ne féljen, hogy fognak reagálni rá, hanem mondjon a magáét, és vállaljon a konsekvenciát. Ugye voltak azok a problémák, hogy rosszul jártak. Ez egy kis példa a szólásszabadságra, de még folytatjunk erre a jövő héten, mert még más dolog, amíg a szólásszabadsághoz tartozik. Azt mondjuk, hiába inkább beszéltünk arról, hogy mi az, amit nem szabad, tehát ez maga az, ami mutatja, hogy minden más szabad és lehetséges. Hogy még a profétákról is kell beszélni még egy kicsit, és aztán arról, hogy mindenképpen az is egy szólásszabadság. Ugye a szólásszabadság szerint más a véleményem. És azt az esetet fogunk átvenni, amikor valaki ellenmond a Sanhedrinnek, a legfelsőbb bíróságnak. Egy rabbiak azt mondja, hogy ők tévedtek, és más. És ezt a Biblia tiltja, de ezt majd folytatjuk legközelebb. Köszönöm a figyelmet!